Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy Szent Iványi István külpolitikai szakértő, volt külügyi államtitkár, volt szlovén nagykövet. Szép jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Hát pörgés van, tehát külpolitikában egészen hihetetlen aktivitást mutat mind a miniszterelnök, mind ugye a... Hát tegnap, ezt csak el kell mondjam, egy kisebb zárt körű ünnepséget tartottunk Egri Viktor barátommal abban az alkalommal, hogy 10 éve külügyminiszter Szijjártó Péter.
Ezt
pont tegnap volt a 10. Ez csodálatos eredmény. Át is néztük, hogy kik voltak ilyen hosszú ideig. Péter László 61-től 73-ig, és azt megelőzően csak 1905 előtt regnált külügyminiszter ilyen hosszú ideig.
Húja Frigyes sem volt
ilyen hosszú ideig? Nem volt 10 évig. Úgyhogy gyönyör, hát ez egészen, egészen fantasztikus. Ennek ugye megállapítottuk, hogy igazából ez önmagában bizonyíték arra, hogy soha egyetlen önálló felnőtt külügyi döntést nem hozott meg, hisz ugye nem maradhatott volna egy percig sem. Hát nem tudom, de ő biztos örül neki.
És az biztos, hogy egyetlen elődje sem találkozott annyit az akkor szovjet kollégákkal, az mint lehet, amennyit ő Lavrovval. Hát ez fix, hogy nem találkoztak ki, és nem volt ilyen közeli viszonyú Gromykóhoz, az sem Puja Frigyesnek, sem Péter Jánosnak, senkinek. Mi ugye Gromykót a leghosszabb ideig a szovjet külügyminiszter, ő 20-valahány évig volt, tehát az még Szijjártó számára is nehezen behozható.
Hűlösebb volt a viszony akkoriban.
Igen, nem volt ennyire szoros.
Nem volt ilyen baráti.
Ilyen baráti.
Pedig a megbonthatatlan barátság, meg mindig a
jelszavot megvoltak. Ilyenek látogatta orosz Szovjetuniót az egykori magyar külügyminiszter, mint Szijjártó Péter Oroszországot. Én 9-ig számoltam a dolgokat, de most már jóval túl van rajta, csak a háború kezdete óta. Tehát ez egy 2,5 éves időszakban 9-szer, és most már többször, legutóbb most egyébként, hogy New Yorkban, ez már szóval 11. találkozója Szív Lavrovval, és volt közben legalább 10-12 alkalommal Oroszországban is.
Hát megkedvelték egymást, ez érthető egyébként. Nem, azon gondolkoztam egyébként, hogy amikor ugye hát beköltöztek az orosz hekkerek kísérje a külügynek a számítógépes rendszerébe, hogy ez milyen szúrópróbaszerű ellenőrzés volt, hogy mi hát 3 havonta úgyis kiviszi egy CD-n az adatokat a Szijjártó nekik, tehát most nem tudom, miért kellett ezért idejönni, de hát gondolom néha azért
megnézik. Én azt gondolom, igen, ez jó, hogy ez felmerült, mert ez valóban egy botrányos dolog, és nagyon komoly bizalmatlanságot keltett a magyar kormánnyal szemben a szövetségesek körében, hogy ők nem Magyarországra voltak igazából kíváncsiak a külügyben, hanem az oda beérkező NATO és Európai Uniós iratokra. Tehát nyilván, őket ez érdekli. Hát most Magyarországot nem kell neki közben megfigyelni, mert itt valóban közvetlen kapcsolataik vannak a külügyminiszterrel, a miniszterelnökkel, sok-sok emberrel. Itt erre nincs szükségük. Arra van szükségük, hogy a Magyarországgal megosztott nyugati forrásokhoz hozzáférjenek.
És ezt a nyugati források is észreveszik.
Hát ezt most nyilván, már tudják.
És egy olyan helyzetbe kerülhetünk, vagy már kerültünk is, én nem tudom, hogy igazából fölöttünk mennek ezek a kommunikációk, és ide csak az Izrael jut el, az összefoglalók.
Nagyon sok ilyen információ van, hogy már igazán bizalmas információt nem osztanak meg.
Ami nem is tudom, tehát, hogy közben meg ezáltal ugye elkezdünk egyre kevésbé fontosak lenni az oroszoknak, hisz ugye mégis mi az előretott helyőrségként a gazdasági semlegesség egyébként, ami fantasztikus, majdnem mi olyan, mint a stratégiai nyugalom, tehát hogy azt gondolom, hogy ezek...
Ez egy teljesen értelmetlen dolog, ez a gazdasági semlegesség. Tehát nincs ilyen, hogy gazdasági semleges vagy pedig mindenki az,
hát
hogy a gazdaság...
Igen, tehát ugye belegondolok, a németek mindenki, hát persze, a kereskedés.
Igen. Szóval ez egy nevetség, semmit nem mondó kategória. Ugye ezt arra találták ki, hogy eredetileg próbálkoztak ezzel a konnektivitással. Amivel alapvetően két problémájuk volt. Hát egyrészt az átlag Fidesz szavazó nem is értette, hogy mi ez. Tehát nem lehetett legyomni. De aki megértette, azzal volt igazán baj, mert ez a konnektivitás, ez a globalizációnak a kulcsfogalma. Ez a világ összekapcsolódása. Hogy kapcsolódjon mindenki mindenkivel. Most kicsit furcsa és bizarr, hogy egy antiglobalista párt és kormány a globalizáció kulcsfogalmát kampányol, és az a tekinti jelszó.
De itt nem az a baj a globalizációval, hogy globalizáció, hanem hogy nem olyan globalizáció, amit mi akarunk.
Igen, tehát mert ha kínai a jellegű lenne, akkor nem lenne vele semmi baj.
És azért a kollektivitás ott is hívó szó.
Hát persze, hát ez erről szól, hogy szabadon lehessen kereskedni Kínával, Oroszországgal és mindenkivel.
Sajnálatos módon megakadályoz minket ebben a Európai Unió, de hogy
de igen, majd de amíg a tagjai európai vagyunk ilyen tekintetben, meg nem lehetünk semlegesek, ugyanis az unió egyik legfontosabb alapelve a közös kereskedelem politika. Közös vámszabályok vannak, és közös szabadkereskedelmi megállapodások. Egyetlen tagállam sem köthet önállóan megállapodás. A britek egyik érve a kilépésre az volt, hogy ők szeretnének sok új megállapodást kötni Amerikával, Ausztrália, Indiával. Csak zárójelbe jegyzem meg, egyikkel sem sikerült.
Nem jött be. Az nagyon nagy, igen.
Nagyon nem jött be. Ők ezzel érveltek, hogy az egyik fő érvük az volt, hogy nekik India milyen fontos, és az Európai Unió azért nem tud kötni megállapodást, mert Görögország és Bulgária ezt hátráltatja. Egy pit Jáner dolog miatt, és ez tényleg igaz volt, hogy ez a rózsaolajról szólt, ami hát nem egész európai, indiai kereskedelem egy kicsi tétel, de a két országnak viszont fontos. Oh. Ők ugyanis görögök és a bulgárok állítják elő az európai rózsaolajat, és hát India dömping áron, tized áron azt tud szállítani hatalmas mennyiséget. Hát ők ezt meg akarták akadályozni. Most ebben volt igazság a britek részéről, most emiatt ők nem tudnak szabadon kereskedni, mert két tagállamnak nem érdeke, ami egyébként Európa összkereskedelem szempontjából 1%-ot sem tesz ki. De nekik se sikerült megállapodniuk azóta, tehát nem jött be a dolog. Úgyhogy ilyen szempontból meg nincs semlegesség, mert ilyen szempontból mi részei vagyunk igenis egy blokknak, egy nagy gazdasági blokknak. A világ második, harmadik, ugye Kínában, ahol holt versenyben legnagyobb belső piaca és legerősebb gazdaságának vagyunk a részei. Tehát semmiképpen nem vagyunk semlegesek, ezzel nem a kettő között vagyunk, hanem az egyiknek a része. Legalábbis szeretném azt hinni, hogy ez így van, és így is marad.
És hát nyilván nem, persze, hogy így van, de kommunikációs szinten ezeket mind át lehet lépni a valóságot ilyenkor. Mit jelent az, hogy az EP új állandó magyar jelentéstevője? Ki ez a jelentéstevő? Ez micsoda?
Hát ez ugyanaz, mint volt a Sargentini, és utána pedig ez a francia hölgy, akinek nagyon bonyolult, a Delbos Corfieldnek hívták, igen. Mind a hárman zöldek, tehát ez valahogy a zöldek kezébe került, ez nekünk nem olyan nagy baj, mert ők azért elég...
Már hogyha nekünk alatt a kormányt értem, akkor nagyon...
A kormánynak nagyon nagy baj, de úgy értem a magyar állampolgároknak nem olyan nagy baj, mert a zöldek meglehetősen érzékenyek. A liberálisok és a zöldek a legérzékenyebbek az emberi jogi kérdésekre és a demokrácia és egyéb dolgokra. Tehát ilyen szempontból nem tartom problémának. Ugye itt aztán jobb lenne, hogyha... lenne egy kontinuitás. De sajnos mindig úgy volt, hogy Sargentini is, ahogy letett a jelentését, utána már nem lett képviselő. A Delbos Corfield is, ahogy megtette a legújabb jelentését, őt sem választották újra, de továbbra is egy holland képviselőnő kezébe került, aki adott már a Szabad Európának egy nagyon figyelemreméltó interjút, ezt szívesen javaslom a kedves hallgatóknak, amiből az látszik, hogy ő ugyanezt a vonalat kívánja folytatni, tehát folyamatosan megfigyelés alatt kívánja tartani a magyarországi helyzetet. Látszik, hogy ez nekik egy belpolitikai kérdés is, talán ilyen szempontból nem is baj, tehát elmondja, hogy hát bizony az, amit Orbán Viktor vagy a magyar kormány csinál, annak Hollandiában is van egy lenyomata, ugye az új kormánynak egy fontos tényezője a Geert Wilders féle párt, akik nagyon szoros kapcsolatban vannak, sőt, hát ugyanabban a patrióta klubban vannak az Európai Parlamentben, mint a Fidesz, úgyhogy én arra számítok, hogy ő tisztességesen és lelkiismeretesen fogja ellátni a feladatát.
Azért ez nagyon erős, amit mondtál, hogy amit Orbán csinál, az létében fenyegeti az EU-t. Azért ez a kijelentés tőle, ez azért kemény, mert hogy igen, az itt kell gondolunk be, azt szoktunk mérlegelni, hogy kilépünk, vagy nem lépünk, ugye ezt nagyjából el tudjuk képzelni, hogy ez úgy mivel járna.
Az a mi létünket fenyegeti, nem az EU létét.
Hát, vagy legalábbis beilleszkedünk az isztán vonalba, és az valóban kétségtelenül, hogy egy kis felszabadítja ezekkel a gondokkal az elitünket, hogy ugye nem lehet 6 méteres aranyszobra a főtéren, meg hogy egy csomó dolgot nem engedhet meg magának, ami nyilván igényként jelentkezik, de hogy hát persze nekünk borzasztó lenne, de azt ugye valahogy mindig elfelejtjük, ez olyan, amikor a Juventus szurkoló haverom effektíve könnyek között tört ki, amikor elvesztette a Juventus egy meccset, és próbáltam elmagyarázni neki, hogy tudod, ezek a fiúk nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt kapnak, akkor is, ha vesztenek, hogy te itt ezzel problémát csinálsz, ez az átlagfizetésed, de az eléggé viccesen veszi ki magát, és a magyar emberek ilyenek együtt éreznek a magyar kormánnyal, a magyar kormány tagjainak anyagi gondjaival. Én azt vettem észre, hogy gyakorlatilag ezek egy szimpátia szavazások, de legalább nem a kommunisták lopnak alapon, ugye mégiscsak ez megnyugtatja őket, de hogy ő azt mondja, hogy létében fenyegeti az EU-t, és ebből a szempontból tényleg nem gondoltuk végig, hogy bár egy kicsit a Brexit után volt egy ilyen félelem, hogy mi lesz, ha ez egy ilyen dominóként elkezdő, de az úgy megszűnt nagyjából, viszont a mi tevékenységünk az én tényleg ilyen, hát teljesen abszurd, hogy egy ilyen klerikál fasiszta enklávét létrehoztunk az EU-n belül, és ez így el van, működik, nem tudják igazából, nem találnak rajta fogást.
Igen, hát ő attól fél, és ezt el is mondja ebben az interjúban, hogy ez ragályos lesz. Ő ugye hát Hollandiából jön, és ott nagyon azt érzi, hogy ott már hatott a dolog, ott egy példa lett, hát ilyen Szlovákia példája is erre felé megy. Lengyelország szerencsére visszafordult ezen az úton, az nagyon-nagyon fontos dolog, igen, mert Lengyelország egy meghatározó ország Európában, és ott azért ez a fordulat, ez nagyon pozitív, de hát most látjuk, hogy mi történt a Szászországban, Türingiában, majdhogy nem Brandenburg, és bár ott nem nyertek, de ott is nagyon megerősödtek a szélsőséges pártok, tehát Ausztriában választások lesznek a hétvégén, ahol hát esélyesként számolnak az FPÖ-vel. Az más kérdés, hogy egyáltalán nem biztos, hogy kormányt tud alakítani az FPÖ azzal együtt, hogyha megnyeri a választást. Mert...
Hisz Holland például hát mutatja, hogy meg lehet azért.
Ez megtörtént, ott is ugye a Gert Wilders megnyerte, de nem tudott kormányt alakítani, és végül is egy igen furcsa szerkezetű kormány jött létre, egy volt szociáldemokrata, a miniszterelnök, aki ugyan onnan kilépett, és pont migrációs ügyek miatt nem értett egyet a pártjával, de hát semmiképpen nem volt egyéb tekintetben szélsőséges. A migráció ügyében ott voltak neki kifogásai. Tehát itt is előfordulhat, hogy megnyerik, de nem alkotnak kormányt, vagy a kormány részesei, de nem ők adják a kancellárt és a meghatározó minisztereket. Tehát sok minden lehet Ausztriában is, de kétségtelen tény, és ezt mutatta az európai parlamenti választás, hogy ezek a pártok erősödtek. Ezt nem lehet vitatni, a szélsőséges pártok. Szerencsére messze nem annyira, mint amiről beszéltek korábban.
Jó, igen, az nyilvánvaló.
Tehát ugye Orbán Viktor olyasmikről beszélt, hogy elfoglaljuk Brüsszelt, és a végén éppen csak ugye egy saját csoportot volt alakítani, mert még a konzervatívok is kikosarazták, hát tudjuk a Melóniék is, hát a többieknél még szóba se került. Tehát nem jött be a terv, ezért ez távol volt attól, hogy Brüsszelt elfoglalták volna, de az kétségtelen tény, hogy van egy előre lépés, és hát ettől tart a holland képviselőasszony, mert bizony, hogyha ezek nagyon megerősödnek, ha elérik a 33%-ot, ez most a szélsőséges pártok a 20% körül vannak, akkor már blokkoló kisebbséget alkothatnak az Európai Parlamentben, tehát tartósan tudnak obstruálni, megakadályozni mindent, tulajdonképpen paralizálhatják, megbénítatják az Európai Unió működését. Ez egy veszély, ami nem most ebben az 5 évben valószínűleg nem fog bekövetkezni, de hát ha a tendencia folytatódik, akkor ez benne van, az a horizonton már ott van.
Ahogy a tendencia folytatódik, pont ez, hogy tehát érzem, hogy pont Hollandiában is, de akár Franciaországban is beszéltünk,
hát
hogy
ott is
már nagyon jelentős, igazából nem is természetes szövetségekkel kellett létrejönnie, hogy ezt a fedőt valahogy visszanyomják így a szélső.
Így van.
Hogy mi táplálja ezt a trendet vajon. Tehát nekem mindig az önmagában csak a menekültek léte vagy bejövete, az nem biztos, hogy ez erre képes, és azon gondolkoztam, hogy mi az a változás az emberek agyában. Emlékszem, úristen, a 90-es években itt mindenki az Európai Unió, és mindenki azt gondolta, hogy rengeteg ilyen felmérést olvastam, hogy gyakorlatilag 40% liberális van. Magyarországon a szavazatuk nem úgy oszlik el, de hogy igazából a gondolkodásuk, ha végigveszik, azokat vallják. És hogy egyszerűen
formális értékliberális.
Igen, és ezek úgy egy kicsit elpárologtak, és helyettük megjelentek ezek a nettó széljobberek, akiket ugye azért megint nehéz értelmezni. Mi termeli őket?
Hát igen, ez egy fontos kérdés, és ezen sokan keresik a megoldást, mert nem olyan egyszerű ezt megválaszolni, hogy mi van. Hát én ott keresgélek, hogy valószínűleg a 2008-2009-es nagy pénzügyi válság az egy fordulópontot jelentett Európában, akkor megdőlt, vagy megrecsent legalábbis az a magabiztos hit, hogy itt mindig minden jobb lesz, és a dolgok jó irányba mennek, és volt egy aranykora Európának, ez pont 90-től 2008-ig terjed, élnek, folyamatos növekedéssel, állandó konjunktúrával, tehát egész egy ilyen nagyon biztató jövőképpel. Ugye ez volt az a történelem vége, elképzelés időszak. Na most ez megrecsent, és az a hit is, hogy az elitek, és nem csak a politikai, hanem a gazdasági elit, akadémia elit, média elit, hogy azok jó irányba mennek el. Na most ezt tudták kihasználni, ezt a elhúzódó gazdasági válságot, ugye Európában ez nagyon elhúzódott, legyünk őszinték. 2017-ben érte utol az Európai Unió átlaga 2008-as évet. Tehát ez egy hosszú időszak volt. Aztán erre jött a Covid, tehát sokféle válság és depresszió, és jött közben a menekült válság, és szerintem nem is annyira a menekült válság az igazi probléma, hanem az, hogy Európában megerősödött a terrorizmus. Még egyrészt persze a menekültek között, vagy menedékkérők közül kerül ki, de nem feltétlenül. Igazából a legtöbb felrúsa merényletet második, harmadik generációs bevándorlók okozták, tehát nem maga menekültek. Tehát inkább az integrációval van probléma, mint sem magával a menekültekkel, tehát menekültekkel is van, ugye ez a Zolingen is olyan volt, hogy már kiutasították, most jött pár éve, és ő gyilkolt késekkel, és hát ezek mind összejönnek, és ilyenkor, egy ilyen helyzetben a populizmusnak mindig nagyon termékeny táptalaja van. Tehát ezekben a helyzetekben ezek az egyszerű megoldások, ezek mindig nagyon jól működnek. Most a másik megoldásom pedig az, hogy a 21. században, és főleg a válságot követően nagyon eluralkodott az emberekben az az érzés, vagy nagyon sok embert érte az az érzés, hogy többen az életének nincs igazi tartalma, értelme, ki van szolgáltatva, nem tud hatni a dolgokra, egyedül van, egyedül hagyták a problémákkal. A liberális ideológiáknak, vagy liberális szemléletnek van egy olyan problémája, mindent rábíz az individuumra, az egyénre, és nem érzi azt, hogy valaki gondoskodik róla, segíti. És a populisták ezt nagyon ügyesen meg tudják lovagolni, ők adnak egyfajta életértelmet azzal, hogy azt mondják, hogy te egy olyan közösségnek tagja vagy, ebben önmagában az, hogy te ott vagy, az már egy érték, és értékessé tesz téged. Tehát nem értékne az életed. Ugye ez az, amikor azt mondják, hogy ha már magyar vagy, akkor az már önmagában olyan dolog, hogy már nyugodtan bárkit lekezelhetsz, lenézhetsz, gyűlölhetsz bármi, mert te már akkor egy magasabb rendű közösség tagja vagy. Hát ugye ez a normális világnézetekben, akár liberális, akár konzervatív, nincs. Tehát ez nem létezik, ez a dolog. Ők ezt mozgósítják, tehát a magára maradt embereknek adnak egy olyan biztonságérzetet, hogy ők most egy győztes csoporthoz tartozhatnak, és az életüketnek van egy sajátos értelme azzal, hogy ennek a csoportnak a részesei.
Felsőbbrendűek.
Igen, így van. Tehát önmagában attól, tehát nem kell semmilyen teljesítményre, nincs szükség, csak azt kell mondani, hogy én jó magyar vagyok, és az már egy érték. Na most ez vonzó nagyon sok ember számára, de ez külföldön is, tehát mindenütt a nacionalizmus egy szerepet játszik, tehát minden ilyen populista mozgalomban a nacionalizmus és a szociális demagógia. Tehát ugye nagyon egyszerű azt mondani, hogy neked azért megy rosszul, mert azoknak ott jól megy. Hát, és az elitekre lehet terelni a figyelmet. Ez mindegyik elit ellenes, hát a Fidesz is az.
Hogyne, abszolút. Bár abszolút. Nem az elit, amit...
Így van. Hát ők állandóan brüsszeli elitről beszélnek, hogy a brüsszel, meg Orbán ilyeneket mondta, hogy nem a tojásfejűekre kell bízni.
Ugye, bizony, nem. Ezek az okos tojásos emberek. Azért van benne ez a klasszikus ilyen, hogy ismerem, mezővárosi okosság, amikor jön a nadrágos ember.
Nem jött, hogy Budapest ellen uszít nagyon gyakran, mert ugye már beleve a budapestieket úgy elkint, hogy azok gyanúsak, árulók, azok nem rendes emberek, mert nem rászavaznak, és akkor így élezgeti ezt a Budapest. De a többiek is, tehát a Lázárra nagyon jellemző ez, hogy állandóan a vidékről, arról beszél, a vidék az más. Tehát ahelyett, hogy azt erősíteni, hogy az ország összetartozik, és nincs főváros vidék nélkül, vidék főváros nélkül, ezért szembeállítja a fővárosokat és vidékieket. Tehát ezek azok, amik táplálják ezt a populizmust, és sajnos ez ellen nagyon nehéz föllépni, ezt látjuk a nyugat-európai társadalmakban is, és főleg azért nem, mert hát most egy nehéz időszakot él Európa. Tehát tényleg többszörös krízis helyzetben van, ezt úgy szokták most mondani elegánsan, hogy polikrízis, ez az új fogalom. Tehát egyszerre csúszott össze minden, itt volt a depressziós korszak a Covidnak, ez is nagyon rossz hatással volt a társadalmi közérzetre. ez érthető, ezt én még magamon is éreztem, hát ezt a több hónapot, amíg mindenben
volt. Ja, hát ez brutál volt, ez egy mindannyiunk számára egy olyan meghatározó valami, ami, igen. Hát nem csoda, hogy még mindig fönnáll a járványügyi vészhelyzet, ez fennáll még? Mert a menekültügyi fennáll, a háborús vészhelyzet fennáll,
talán a járvány az már nem. Azt úgy tudom, hogy ezt már eltörölték, mert ugye bejelentett Orbán Viktor, hogy legyőztük a járványt. Mert én most azt hallom, hogy egy csomó ismerősöm újból covidos, de ez most mindegy.
De az már nem egy másik.
Az már másik dolog. Ezzel itt azt már legyőztük szerencsére, ahogy kivezettük az árvizet.
És az inflációt meg hasba rúgtuk, vagy nem tudom, mit csináltuk.
Térdekényszerítettük.
Minden azt
elkötöttük. Igen, ezeket mind megcsináltuk.
Mokány
vidékre. Csak az a baj, hogy az infláció most nem csökkenne, megint elkezdett növekedni, de hát ez most mindegy.
Akkor nem, viszont akkor nem beszélünk róla. Ez
most arra is működik. Akkor sincs.
4% körül van, nem mondanám, hogy
na igen, most nem radikálisan növekedik.
Miközben tudjuk, hogy ez nem ment vissza. Ez az emberek az annyira vicces, hogy elfelejtik, hogy mikor 40%-os infláció van, akkor
az
ott marad, tehát ahhoz jön a 4.
Ahhoz képest van a 4.
Azért ez nagyon kemény egyébként.
Ahhoz képest van 4. Hát minden, persze. Persze, itt az az igazság, hogy amit itt Magyarországon a kommunikációval elért a Fidesz, az egészen fantasztikus teljesítmény. Amikor szokták kérdezni tőlem, hogy az nem igaz, hogy semmit nem csinál jól a Fidesz, azt mondom, valóban van egy dolog, amit jól csinál, ezt a kommunikációt. Az más kérdés, hogy erkölcsileg jó-e? Nem. De technikai értelemben, hogy hatékony, az biztos. Tehát az, hogy el tudták hitetni a magyar társadalommal, 60% azt gondolja, hogy sikeresen kezelte a kormány a Covid-járványt, miközben az egyik legmagasabb volt Európában a halálozás, miközben olyan botrányos dolgok voltak, mint a 20 000 kórházi ágy kiürítése, a lélegeztetőgép, meg az egész vakcina biznisz, a Sinopharm és az orosz Sputnik vakcinákkal. Tehát botrány követett, igen, az egész, és a 60% úgy gondolja, hogy a kormány ezt jól kezelte.
Mert elmúlt, hát ugye ez az árvíz effektus, hát levonult az árvíz, akkor biztos jól kezelte.
Igen, szóval, de nem csak erről van szó, hogy elmúlt, hanem arról, hogy itt egy nagyon erős kommunikációs hadjárat volt, hogy ők ezt nagyon jól csinálják, és nyugaton nagyon rosszul csinálják.
Persze.
Tehát ott aztán borzasztó rosszul. Igaz, ugyan, hogy fele annyi volt a halálozási arányszám és a lélegeztetőgépeken, de ott rosszul csinálták, ellenben nálunk minden tökéletes.
És ami nagyon csodálatos, ugyancsak ilyen kommunikációs teljesítmény, az Oroszország megítélés. Hát a számomra az egészen az döbbenet egészen volt.
Az mindenki számára döbbenetes.
De azok számára is, akik most azt gondolják, hogy Oroszországnak ő a mi barátunk. Tehát
hát ez azoknak talán nem, mert ők most már ezt elhiszik, de külföldön mindenki. Tehát értettelül áll. Hát ezt számon is szokták kérni, Szijjártón is, meg már Orbán Viktor számon kérték, hogy na de hát hogy 56-ban mi történt?
És beáldozták a V4-eket emiatt, beáldozták minden, Lengyelországot emiatt.
Így van.
És még így is azt gondolják, hogy megéri. Valakinek biztos, hogy nyilván.
Hát emögött nyilván van valami, tehát ugye ezt sokan találgatják, engem külön fölkérte a Gazeta Viborcsa, a legnagyobb lengyel napja, hogy magyarázzam el, hogy mi van emögött, mert annyira érthetetlen és öndestruktív a dolog. És hát én írtam egy cikket erről, de teredemesen bevallottam, hogy igazán én se tudom, de kénytelen vagyok találgatni, és azt kell mondjam, hogy amit biztosan tudunk, hogy kell legyen valami, amit nem tudunk.
Igen, ezt tudjuk.
Mert amit tudunk, az alapján ez teljesen öngyilkos dolog, amit csinálnak, de lehet valami olyan oka, ugye egy többféle verzió van, vannak mindenfélék, de üzleti érdektől kezdve politikai zsaroláson át, politikai deal esetleg valamilyen jövőbeli előnyre vonatkozva. Tehát bármi lehet, de valami kell legyen, mert önmagában ez nem érheti meg, Magyarországnak nem éri meg. Lehet, hogy szükkörnek megéri, de Magyarországnak nem éri meg az, amit csinálunk. Hát ebből borzasztó kárunk származott már eddig is, és ez folytatódik. Hát egy hete volt itt a magyar-orosz üzleti tanács, Szijjártó Péter elnököt, aki egyébként egyenesen Biskekből érkezett ide, ahol kijelentette, hogy Brüsszel a veszélyt, Biskek a biztonságot jelenti.
Hát egészen komolyan mondom, hogy...
Hát ez már abszurd.
Rákerestem Biskekre, hát azért...
Hát egy kegyetlen diktatúra.
Hát, Kirgizisztán... Egyrészt nyilván meg, hát azért ugye, hogy is mondjam,
hát Kirgizisztán fővárosom.
De hogy közben meg működik, tehát közben meg egészen furcsa, hogy azzal a furcsa háttérrel, hogy az ott még, ott a régen minden jó volt, és a régen az például megtekinthető, például Oroszországban, és ezeken a helyeken, ahol ott még van súly a szónak, az erős vezetőnek, a vallás szerepe. Tehát valahogy egy ilyen idealizált orosz képet kapok, amit hát a legsúlyosabb szovjet időkben is, ugye ez a klasszikus, hogy elmondják a gyerekeknek a kis moszkvai iskolában, hogy mi a szovjetod, milyen is, de szeretnék a Szovjetunióban élni, ugye mondja sírva a kisgyerek, hát ott élsz. Szóval, hogy egészen hihetetlen nézd meg, nosztalgia valahogy, tehát egy ilyen fajta így az MP3 előtti időkre való visszatekintés, ezen pedig ilyen követendő példa. Ugye, és emlékszünk ezeknek az extrém dolgaira, amikor a törököket azért dicsérte a Jobbik akkor éppen vezetője, hogy ott még azért a vallás. Tehát ott még komolyan veszik az emberek ezeket a dolgokat, és miközben egy iszonyatosan vallástalan ország vagyunk, hát közben a statisztikák folyamatosan jönnek. De ennek ellenére azért nem is tudom, hány százalékon állnak az orosz barát magyarok, de azért jó.
Összegész szépen szerencsére még nem olyan tragikus a kép, de a Fidesz szavazói körében már igen. Tehát és az egy nagy tömeg. Tehát a Fidesz szavazói körében már átfordult ez a dolog. Összegész szépen a magyar társadalomban nagy rajongás nincs, Putyin iránt sem. Egyébként az is csak a Fidesz szavazók, Fidesz és a Mi Hazánk szavazói körében népszerű. Máshol nem, de persze ez úgy van, hogy azért népszerűbb összességében is, hogy mondjuk Biden, vagy bármelyik nyugati vezető, de még nem annyira népszerű, de emögött én úgy gondolom, hogy az orosz idealizálás mellett van egy nyugatellenesség is, mert ezt is felkeltették. Ez se volt, hát együtt emlékszünk talán, vagy hát én már idősebb vagyok, hogy a 80-as évek végén hát a legnagyobb vágya volt ma a magyar népnek, a magyar társadalomnak, hogy nyugatiak legyünk, hát oda akarunk tartozni, hát erről szólt a rendszerváltás egyik nagy ígérete, az a nyugatiak. Na most arra sajnos a nyugatellenesség meglehetősen erőssé vált. És ez is ennek a propagandának a következménye. Hát aki azzal bünteti magát, hogy a közszolgálati televíziókat, rádiókat, platformokat követi, én időnként teszem ezt, az állandóan ezt hallja, hogy mi történik nyugaton, milyen szörnyű dolgok vannak. Élhetetlenné vált. Állandóan csak terrorizmus.
Nincs szex. Hát és Schmidt Mária elmondta nekünk, hát nyugaton már nincs szex.
Már nincs szex.
Hát vége. Igen. Hát mi húzzunk bele, mert csak itt van.
Mert hogy ott az a jelsz, hogy háborúz és ne szeretkez. Szerintem, miközben az volt a jó jelszó. Tehát ideig a 68-asokat is szitták.
Hát ez nagyon furcsa ez a szex dolog, mert azért közben meg azért, hát azért keresztény demokráciát építünk, ahol önmagában a szex az egyetlen nem egy támogatandó dolog.
Persze.
Kivéve, hogyha a papok között zajlik, de hogy tényleg, hogy ez nem...
És ott még meglepett. A pedofília is, bocsánat, hogy megszámít.
Meglepett ez az őrülete, és hogy főleg, hogy tehát Géphodor Gábor utána kontrázott el az egészre, de hogy nyugatellenességben ugye utolérjük Ausztriát, a francba elhúzta.
Ha,
és
akkor
ez az irítség, ez a lemondás, ez a borzalom, hogy soha. Tehát, hogy egyszerűen, és akkor dögöljenek meg.
Akkor dögöljenek meg.
Nyilván, igen. Hát most...
Igen, hát most már egyébként már Orbán sem ilyen merész, hogy azt mondja, hogy utolérjük. Ugye ez volt a szöveg, hogy 2030-ra, most legutóbb azt ígérte, hogy az Európai Unió átlagának a 90%-át érjük el 2030-ra. Most Ausztria a 110-valahány százalékon van. Tehát igen, az azt jelenti, hogy nagyon messze, tehát fióval fölötte van, és a 90% is nagyon messze van tőlünk, mert még 73-74.
Az viszont nem teljesíthető, főleg 30-ra nem, hát könnyű, itt van a nyakunkon. De hogy közben meg nem is, azért azt figyelem, hogy ne érjen minket utol Azerbajdzsán. Tehát inkább most ez a cél, igen. Most már egy hátrafele nézegetünk kicsit, hogy
igen,
Románia,
most már
Bulgária.
Bulgária, Románia itt van nagyon, a nyakunkon vagy, hát egyes számítás között Románia megelőzött, sőt, fogyasztási tekintetben már Bulgária is, de még az egyfőre jutó GDP-ben nem, de hát akkor is ott van. Úgyhogy igen, ez az a sikertörténet, amiről úgy beszél Orbán Viktor, hogy a 100 éves történetünk legsikeresebb 10 évén vagyunk túl.
Ezt nem a kövér.
De ezt Orbán is elmondta. Persze, ez egy típus szöveg, amit utána aztán mondanak mindenütt, hogy ez volt a legsikeresebb 10 év. Na most igaz, hogy ez a 100 év nem volt egy nagy siker Magyarország történetében, tehát itt könnyen választottak egy olyan referencia tartományt, ahol ezt nem nehéz elérni, de még ott se igaz.
Még
azt kell mondjam, hogy a kommunizmus alatt is felzárkózásban volt olyan 10 év, ami sikeresebb volt ennél, és azért a 90-es közepétől a 2000-es közepéig, ugye amikor ott meghasalt Magyarország. Ott is volt egy nagy felzárkózás, jelentősebb, mint ebben a 10 évben. Tehát,
igen, csak a legsikeresebb az egy olyan jelző, amit azért bárhogy lehet magyarázni. Lehet, tehát igen, ez olyan, kérdés, mint ez a paradigma. 500 éve nem volt olyan paradigmaváltás, igen, mint most lesz, és hogy az egésznek ugye, ugye semmi értelme
nincs. Ilyeneket állandóan mondanak. Tehát ugye azt mondják, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtjuk végre.
Igen.
Az ukrán menekültek, ami a teljes hazugság, és ilyeneket mondok, hogy 1 millió menekültet fogadtunk.
Ez így van.
Hát dehogy van így.
Hát fogadtuk őket.
Ja, és aztán tovább, na jó.
Hát de bocsánat, fogadtuk, ja, azért, ez mindig, tehát ez a gyöngy, ebben zseniálisak, tehát tényleg itt, mert és a legnagyobb humanitárius akció volt, mert itt jött
igen,
át mindenki.
Igen, 24 órát voltak itt. Hát 50 ezer, vagy utána csak 45 ezer, akit valóban itt is van, ennek egy jelentős része egyébként magyar.
Jó, nyilván.
Igen, és ezeket is kitették a na legnagyobb humanitárius akció keretében a táborokból.
És annak semmi hát volt. Igen. Az ijesztő volt számomra, ami ugye főleg az ukrajnai magyar cigányok ellen irányult ez a történet.
De mások ellen is.
És hát persze mások ellen is kiterjeszte szépen, és hogy ez lezajlott, kidobták no, őket, és csönd van. És ugye érdekes módon...
Miközben a legnagyobb humanitárius akciót hagyjuk végre.
Végre hagyhattuk a humanitárius akciót, most pedig ugye az ellencsapás. De hogy közben meg és közben meg azt látom, de ez a környezetemben igazából azt, hogy tényleg van egy ilyen történet, még mindig, hogy nézzük, így nézzük, hogy mit csinálj már valamit az Európai Unió, könyörgöm, mert végre elindult valami, és hogy hát nem fog. Tehát igazából a megoldást nem fog erre.
Jó, a megoldást, legyünk őszinték, azt a magyar társadalomnak kéne kiizadnia. Az igaz, és ezt én is számon kérem, amikor találkozom régi kollégákkal, és gyakran meg politikusokkal az Európai Unióban, hogy azért az nem ártana, ezt egy kicsit segítenék, ezt a folyamatot. Nem tőlük várjuk, természetesen. Az, hogy változás legyen, azt nem tőlük várjuk, ők nem is akarnak olyan értelemben és olyan mélységben beavatkozni, hogy abból azt valóban, hogy önmagában attól legyen változás, de azt meg semmiképpen nem szeretnénk, hogy segítsék a kormánynak ezt a tevékenységét. Na most ez a része kezd megvalósulni, igen, tehát ugye az, hogy a pénzeket részben fölfüggesztették, részben sokkal szigorúbb feltételekhez kötötték, tehát ma már azért nem lesz olyan könnyű ellopni, mint korábban. Ez azért egy előrelépés. Tehát van előrelépés a területen, és hát azért ne felejtjük, hogy a következő fél évben lengyel elnökség jön, és a lengyel elnökség azt már jelezte, és hát háttérinformációk is erről szólnak, hogy a jogállamiságot akarják középpontba helyezni. Persze saját belpolitikai okok miatt is, mert ugye az ő ellenfelük az a Kaczyński pártja, de hát ez olyan dolog, aminek a cél keresztjében mi nagyon könnyen bekerülhetünk, sőt, be fogunk kerülni. Tehát itt még azok a pénzek sincsenek biztonságban, amiket most elvileg felszabadítottak, mert ha itt nagyon komolyan, itt ugye két északi ország most hivatosan bejelentette, hogy az agrártámogatásokra is ki akarják terjeszteni, igen, a felfüggesztést, tehát már nagyon-nagyon csapkod a villám.
Igen, csak az a, igen, tehát ha nem jönnek a pénzek, azt igen, nem az Orbán család fogja hát megszívni, ha jönnek, akkor meg, tehát igazából egyik jó megoldás.
Nincs igazán jó megoldás, persze, mert nem jönnek, akkor ez minket nekünk, hát meg ugye 8 ország feszegeti azt, hogy most egyáltalán schengeni rendszer részei maradhatunk-e, de hát az is olyan, hogy hát minket büntet, hogyha kizárnak.
Egyetem büntet.
Nem tudunk átmenni Ausztrián, meg bízunk kell lassan.
Nincs célzott fegyverük a politikai elitünk ellen, nyilván csak ezt tudják csinálni, nem. De jó, nem tudják el, de amikor így is elották mondjuk a 80%-át, ezért 20% megérkezett, tehát valami
lecsöpögött. Valami lecsöpögött, persze. És az infrastruktúrás beruházásoknál persze iszonyatos túlárazások voltak, de mégiscsak épültek utak, ez az amaz. Tehát így van, tehát az ember a kicsinek is örül, és nem annak drukkol, hogy ne kapjon Magyarország pénzt, sőt, annak drukkolunk, hogy megkapja, de hogy olyan feltételek, hogy az tényleg célszerűen és értelmesen legyen felhasználva. Mert itt nem csak a lopásokról van szó, hanem a teljesen értelmetlen.
Teljesen értelmetlen. Hát, ezen is szobok, és igen, a stadionok meg.
Stadionok,
tudjuk pontosan, hogy a gátak helyett mi volt, tehát ez abszolút egyetemű. De hogy közben meg...
Lombkoronasétányok, 60 centis kilátó.
Tehát még komolyan, tehát amikor ezek így megtörténnek.
És kiderült, hogy ebből egy sorozat volt.
Hogyne?
Tehát ez franchise-ba
ment. A drót egyébként,
ment a drót, erre lehet pénzt kapni.
Ja, ennyi.
És akkor mindenki csinálta, mert ez baromi jó üzlet.
Viszont a kínai hitel meg azért valamelyest kiváltja ezt.
Hát nem tudja ki, hát ugye a kínai hitel, az hitel, méghozzá kemény feltételek. Ez ingyen pénz. Azt vissza kell fizetni. Most olyan értelemben igaza van, hogy kiváltja, mert annak semmi feltétele nincs, tehát annak igazából az egészét kell lehet lopni, és azt vissza lehet fizetni a magyar állampolgárnak.
Pontosan ez fog történni, mindannyian tudjuk.
Igen, tehát azt az adófizetők majd visszafizetik, és azt tényleg el lehet tenni, mert a kínaiak semmilyen feltételhez nem kötik. Ott nem lesz integritás hatóság, meg semmi. Azt hogy adjátok vissza.
Jó, de viszik mondjuk a Dunántúlt, tehát nekik, ahogyha nem fizetjük, tehát most ott azért vannak ilyenek.
Így van, titkosak a kínai hitelnek a feltétel, ugye 30 évre titkosították, és hát ahol nem, már nem titkos, és tudjuk a következményeket, mint Montenegro, vagy Sri Lanka.
Afrikát így látjuk.
Afrika, számos országban azt látjuk, hogy bizony, ez állogosítanak.
Abszolút.
Nem tudtak fizetni, nem baj. A kikötő a miénk. Szerintem a Ferihegy is veszélyben van.
Hát,
mert úgy hallani, hogy a hitel egy része az Ferihegy megvásárlására ment.
Igazából azon gondolkozom, hogy van-e olyan ember a magyar kormányban, aki tényleg látja a kínai, amit ez egy út, tehát hogy pontosan tisztában van azzal, hogy mi történik, mit csinál Kína. Tehát úgy mennek bele ebbe a hitelbe, például meg a Belgrád vasútvonal, hogy tudják a Kína pontos dolgát, vagy egyszerűen tényleg már annyira kiüresedett a diplomácia a Magyarország, hogy fogalmuk sincs, hogy mi történik, csak ennek örülnek, ennek a pénznek.
Szerintem van, aki ezt tudja.
Hát én is ezt gondolom.
Én azt gondolom, hogy van, aki tudja, nem biztos, hogy minden, sőt a nagy része valószínűleg nem tudja, azt tapsol, örülnek, hogy amely lesz egy ilyen jó vasutunk. Ez is elképesztő, hát naponta siklanak ki a vonatok, tegnap is kisiklott egy tervonat, ütörnek el a sinek, és akkor az a pénz, ami egyébként pontosan arra kéne, hogy modernizálják a magyar vasutat, ez kb. 1000 milliárd forint, abból 800 milliárdért egy olyan vasútvonalat építünk ki gyorsvasútként, ami ma sincs kihasználva.
Amit nem fogunk használni soha.
Nem. Jelen pillanatban, hogy és létezik, igaz, hogy előregedett, igaz, hogy csak maximum 80 kilométerre lehet menni rajta, de 50%-ban van kihasználva.
Ja.
Tehát ez egy olyan vasútvonal, amit nem használunk igazán.
Megint csak nem tudjuk, hogy ott mi van áttérben, ugye megint az a történet lényeg, hogy fogalmunk sincs.
Igen, de 800 milliárd és kínai hitelből, amit majd vissza kell fizetni, azt már mi fogjuk vissza, és akkor ez úgy van eladva, hogy hatalmas kínai beruházás. Igen. Ez nem kínai beruházás, ez magyar beruházás, csak kínai hitelből megvalósított.
Egészen konkrétan ez egy magyar beruházás kínai érdekek.
Kínai érdekekre? Jelentős részben kínai kivitelezőkkel.
Hogyne.
És kínai hitelből, és igen, hát az érdek nagyon fontos, hogy nekünk miért olyan fontos, amikor a más fontos fővonalak nem működnek, ez egy, igazából egy mellékvonal, mert ez egyetlen nagyváros nem érint. Ugye volt egy olyan javaslat, hogy akkor legalább Szegeden igen. keresztül menjen, ami egy kis kitérő, de az érinteni Kecskemétet, Szegedet, abból még profitálnának a magyar nagyvárosok is, hogy lenne végre egy olyan vasútvonal, ahol 160 kilométeres sebességgel mennek a vonatok. Na most az nem kellett, ez semmit nem érint, Kiskunhalas az egyetlen fontosabb város, amit elér, és azon túl egy Kelebia
a
határa.
Jöttem most az a Szegedről, tehát az is nagy élmény volt. Mindegy, ott is azért még vannak bajok.
Hát finoman szólva, a feleségem szegedi, tehát ezt elég jól ismerjük, mi is használtuk. Ott 20 perccel hosszabb a menetidő, mint 20-30 évvel ezelőtt.
Igen.
Ugyanis van egy csomó hely, ahol már lassítani.
A végig jön, de most már Kiskundoros máig busszal kell
jönni. Már ez van?
Igen, vágányzár.
Aha, ezt már is tudtam.
Felszállok a buszra. Szegeden, eljövök Kiskundorozsmáig, az csodálatos volt, mert a hajnalival jöttem, és sötétben mentünk a fény felé, ahol állt egy vonat, emlékszem, mint tényleg, mint a menekültek határ, mert is felszálltunk a napfény icére, és akkor onnan, az egész 4 óra 12-től 7 óra 18-ig tartott az utunk. Hát így alakult.
Igen, na most ez valamikor 2 órás út volt, igen. ahogy a feleségem mondja, vagy 2 óra 10 perc, most normál időben is majdnem 3 óra.
Egyébként nagyjából, hát ez igen. nincs messze, hogy a Kiskundorozsma nem egy
Hát egy fél órával több most, de normál időben is fél órával kevesebb csak. Tehát a létező fővonalak, amik fontos vonalak, azokra nem jut pénz.
Jó, igen.
Hát, volt az a történet, amikor aztán kénytelenek voltak javítani a Budapest-Bécs, ami aztán az abszolút fővonal Magyarországon, akkor kiderült, hogy az osztrákok azt mondták, hogy kész, nem fogadják a vonatokat, mert annyit késnek, és olyan zavarokat okoznak az osztrák közlekedésbe, mert határa fél óra, három óra késésekkel érkeznek meg. Hát ők ezzel nem tudnak foglalkozni, hogy az beilleszteni az osztrák
És közben jött ez a 130 tételes megszorítási csomag, ami nem megszorítás, mert egy gyújtságot, és ez az elég ijesztő, mert ezért azért egységében nézve a paksi hittel, ami egy rettenetes teher lesz, ez a kínai, ugye a kínai ez nem egy, hanem ugye ez kettő, és az, hogy nem érkeznek az ingyenpénzek, az együtt az egy olyan lyukat üt az egész
költséget is el. Hát látszik a magyar gazdaság teljesítményén.
Hát igen, csak azért, igen, tehát ez a baj, hogy miközben még bukik le fel a dolog, a visszafizetés, meg ugye az államkötvényeknél is volt ez a rettenetes, mert a kamatteher, a költségvetést olyan szinten üti szét,
hogy... És ez most január-februárban kell visszafizetni. Ja. Őrületes teher lesz a következő költségvetési évben. Ez egy nagyon jelentős teher.
De hát következő kölcsönt fölvesszük rá, hogy kifizessük ezt, és
akkor
között is van ilyen, tehát hogy ez, igen, csak ez nem, tehát ez igazából egy végtelen
ebből nem,
spirál.
Ebből nem le, ez egy olyan spirál, ami lefelé megy azért.
Hát jó.
Tehát ugye a kommunizmus végén is már a csőd szélén volt az ország, tehát ideig ez ment, hogy fölvettünk újabbitát, csak ez egy ilyen spirál, és a végén majdnem összeomlott Magyarország.
Az a azt mondja ez, hogy nagyon szép, a Szabad Európának fogalmazta meg ez a mi jelentéstevünk, hogy a gazdasági hazánkban egyre szűkül a független szereplők mozgástere, és hogy ez is egy ilyen érzékelhető dolog. Nem lépnek át bizonyos határokat, nyilván nem orosz módszert követnek, de ez a folyamatos szűkítés, ez tényleg ilyen depressziós érzést ad. Tehát, hogy azt érzem, hogy így a falak így össze.
Igen, hát ugye egy újabb durva lépés, ez a szuverenitásvédelmi hivatal, aminek most már kutatóintézete van, és ez egy csodás. Igazi jó szakembert sikerült szerződtetni, egy volt 3x3-as tisztet, tehát ő biztos ért hozzá, hogy a szuverenitást hogy kell védeni. Hát nagyon hogy... védhette a magyar szuverenitást a 80-as években.
Ugyanazoktól védte, hát rutinja van.
Igen,
hát
igen, a nyugatiak kell,
hát
így
bocsánat,
van.
De hát
ő jó szakember, meg kell becsülni a tudását. Hát ő akkor tudta, hogy a nyugatiakkal szemben hogy kell védeni a szuverenitást, és ez most
nem is kérdés. Mondjuk.
Érdekes módon egyetlen egy keleti ügyet nem hajlandók foglalkozni. Például, amit említettél, az orosz behatolás a külügyminisztériumban. Az nem féltél, sérti a szuverenitásunkat? A kínai rendőrök járőrözése? Ezek mind
a
nem
sérti. A játéknak vége. Aki a korrupciót akarja kutatni, az kerüljön kormányra. Tehát nehogy már a szuverenitást is megmondják, hogy mindenféle jött mentek, hogy mi az. Szóval mindez, hogy a félelem gyökeret vert a magyar társadalomban, ebben nem vagyok teljesen biztos. Tehát ezt azért én éltem eleget a 80-as években ahhoz, hogy ezt az általános félelmet azt azért éreztem, hogy volt egy általános félelem, viszont az ellenzéknek volt egy általános támogatottsága igazából már akkor.
Van.
Ez most mind a kettő szerintem hiányzik, de talán a félelem fog hamarabb visszajönni.
Igen, ez így van, tehát akkor ugye én ott voltam az ellenzék 88-ban alapító, ott a Szabad Demokratikus. Volt egy morális fölényünk, és ezt azok is elismerték, akik nem csatlakoztak, vagy akár nem is feltétlenül értettek egyet, de még a pártom belül is érezték azt, hogy ők delegitimáltak, és hogy igazából az igazság oda át van. Tehát ez valahogy, ez ma nincs, ma megosztottabb a társadalom, és ma nincs ez az általános, vagy az a többségi érzés, hogy azért igazából azoknak van igazuk, akik szemben állnak a rendszerrel. Ma ezt nem lehet mondani, nagyon-nagyon fele-fele arányban megosztott a magyar társadalom, illetve most már kevesebb, mint fele, én úgy látom a felmérésekből, hogy az össztársadalomban már 40% alá szorul a Fidesz, és még mindig 43-44% a biztos szavazók körében, tehát az majdnem a fele.
Na. De hogy elkaptunk valami biztosítékot arról, hogy Magyar Péter nyugati vagy keleti orientáció felé gondolja a tovább lépést? Mert én nem hallottam erről tőle.
Nem, és hát annyiban igen, hogy akar ugye csatlakozni az ügyészséghez, meg az Európai Ügyészséghez, meg azt mondja, mi helyünk nyugaton van, vagy az Európai Unióban van, de amit Oroszországról mond, meg az ukrajnai háborúról mond, meg, tehát én is látok sok
meg akarja tartani ő ezeket a szavazókat, akik, hogy is mondjam, tehát őt a reform Fidesznek látják.
Igen, nyilván onnan szeretne szerezni, de az az igazság, és ezt mutatják a felmérések, hogy az ő táborának maximum 20% az, aki a Fideszből jön, és 80% részben az ellenzéki pártokból, részben pedig a korábban bizonytalanokból jött. Tehát neki azért azokat figyelembe kéne venni, hogy a támogatóinak többsége nem ezt akarja.
Persze, de ez a kommunikáció látszik is. Elnézést kérek, letelt az időnk, hát itt vagyunk a végén. Szent Iványi István külpolitikai szakértő volt, külügyi államtitkár volt, szlovén nagykövet. Na ez az a téma, amit megint nem tudunk elejteni életünk végéig, fogjuk ezt még mondani. Én önöknek pedig nagyon köszönöm.
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.